Témánk a Fürdővilág Annó című kiállítás, amely a Parag galériában látható február 22-től. A fürdés tisztálkodás évszázadokig luxusnak számított, mind Nyugat, mind Kelet-Európában. Alapvető probléma volt a tiszta víz beszerzése. Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában és még sok más európai országban egészen a 19. századig hiánycikk volt az ivóvíz. A higiénia akkoriban csak a fehérnemű, nem pedig a test tisztántartását jelentette. Lady Mary Montagu, egy nagyvilági úrihölgy számolt be arról, hogy amikor megjegyzést tett valaki keze kétes tisztaságára, ő ezt válaszolta. Ezt nevezi maga piszkosnak. Mit szólna, ha lábomat látná? Csak a 17. század végén és a 18. század elején alakultak ki azok a tisztálkodási formák, szertartások, melyek már hasonlítottak a maihoz. Ekkor születtek meg és terjedtek el a mosdás során ma is használatos berendezések, eszközök. Induljunk a fürdőszobába! Patkó György, a Parag RT marketing igazgatója, és Sifári Gabriella, a budapesti főlevéltár főlevéltárosa vezet körbe minket a fürdővilágban.
Milyen apropóból született meg ez a kiállítás, és hogy mi ez egyáltalán? Úgy gondoltuk, hogy ezt az évet egy rendhagyó kiállítással kezdenénk, ami a fürdővilágnak a történetét mesélje, kicsit visszatekintve a múltba.
A kiállításnak a címe Fürdővilág Annó. Benne van a címében is, hogy egy kicsit vissza akartuk varázsolni a látogatókat. A múltba bemutatni azokat a fürdési szokásokat, rítusokat, amelyek minden mai napig példaértékűek. Azokat a mestermunkákat, mesterműveket itt lehet látni a falakon, amikből jó lenne példát meríteni manapság.
Mennyi ideig tartott összeszedni ezt a kiállítást? Mert látom, hogy így a régi paraszti fürdő kultúrából is, mondhatni mostanáig minden megtalálható így tárgyakban, meg iratokban.
Körülbelül 3 hónapig tartott, mire ezt különböző forrásokból összeszedtük, de különböző közgyűjtemények is hozzájárultak a kiállítás anyagához. Apró nyomtatványokat gyűjtöttünk az Országos Széchenyi Könyvtár kéziratárából. Ezekben főleg a gyógyfürdőink, a nagy múltú felvidék és erdélyi gyógyfürdőinkre vonatkozó apró nyomtatványok kerültek elő. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményéből meg a plakátokat és szintén apró nyomtatványokat gyűjtöttünk, hogy megfelelőképpen reprezentáljuk a fürdővilágunkat. Külön érdekessége például a kiállításnak, a IV. Béla királyának, Szent Margitnak a legendája, ahonnan például a WC-re, bocsánat, tehát az akkori szükségszékre vonatkozó információkat vettük ki, ami a legújabb kutatások szerint a Duna fölé hajoló kis fabódé volt, ahol az apácák odaültek, és egymás mellett társaloghattak, és hát hogy is mondjam, egyenesen a Dunába végezték szükségüket, tehát ennek a szónak a feloldása az mostani keletű, új keletű.
Melyik fürdőszobai kellék változott legtöbbet? Az első használattól mostanáig.
Kád például, mert hogyha a legkorábbi úgymond fürdő alkalmatosságot megnézzük, például ott van a sarokban egy szapulókád, ami több funkciós volt, tehát ruhát is szapultak benne egyúttal, és fürödtek. Hát ha megnézzük a legmodernebb kádakat, tulajdonképpen ehhez a fából készült, abroncsolt fürdőkádhoz képest, vagy dézsához képest, a mai ultramodern, pezsgő és minden több funkciójú kádak azért már eléggé messze állnak. De hát maga a fürdővíznek a felmelegítése is, tehát technikailag nagyon sokat változott. Ha megnézzük például ennek a polgári kori fürdőszobának a fűtési berendezését, ezt szénnel fűtötték, ezt a kályhát. Voltak olyan kályhát például, amiket körbeöleltek ezek a csövek, és úgy melegítették fel a vizet, de voltak olyan kályhák, amiket alulról fűtöttek. A WC-re vonatkozóan is nagyon sok változás következett be. Hát az első WC-kről nem sokat kell mondani, feltehetően egy üregbe, egy gödörbe történt a szükséglet végrehajtása. A mai ultramodern WC-k meg hát több száz év elteltével tényleg nagyon messze állnak az ősüktől. De nagyon sok érdekességet bemutatunk a kiállításon, olyan 11. Lajos úgymond szükségszékét is megemlítjük, ami az írott forrásokban, ami tulajdonképpen egy különleges bútordarab volt. A nagy nap király tulajdonképpen egy olyan szükségszéket használt, ami egyúttal asztalnak is felfogható, és ott végezte az ügyeit, éppen folyó ügyeit, és kitüntetésnek számított, nem túlzás, hogyha valaki éppen szükség végzés közben tárgyalhatott fel és intézhette az ügyeit.
Milyen fürdőszobai illatszereket mutattok még be, vagy mik voltak egyáltalán régen, miket használtak?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert többféle kultúrát lehet így összefogni. Hát a pomádé, az egy ilyen hajkence ficeszer volt tulajdonképpen, tápolószer, tehát egy olyan hajápolószer, ami sajnos ma már kiment a divatból így egy az egybe, talán átételesen ma még használják, de például ami a paraszti kultúrához is nagyon kötődik, a bajuszpödörítő, ami tulajdonképpen ma már eltűnt. A szappanok, amiknek már tényleg nagyon sokféle variációját lehet látni, régen be is mutatunk majd itt egy a paraszti kultúrát ábrázoló kis sarkunkban terüljünk be egy olyan szappant, ami már nagyon messze áll a mai túlszagosított illóolajjal teli szappanoktól. Feltehető, hogy ez annyira nem is rontott az ember bőrét és egészségét. Megemlítenénk még érdekességként, hogy például fejedelmeink és királyaink fürdési szokására vonatkozóan, hogy régen bizony több száz évvel ezelőtt másképp mosakodtak, másképp tisztálkodtak, más voltak a szokások. Például az egyik emlékirat írja, bizony 25 éve nem mosott hajat a fejedelem. Nem tudjuk visszavezetni, hogy milyen tisztálkodó szereket használhattak, mi az, ami a vizet és a mai szappant vagy a sampont pótolhatta.
Hát most semmit nem használtak, az is.
Nem használtak. Például második Rákóczi Ferenc írja az emlékiratában, hogy tulajdonképpen a tisztálkodás abból állt, hogy szemeit megmosta, új begyeit megmosta, és esetleg úgymond összekoszolta az arcát, akkor az arcát is megmosta, a lábát meg megmosatta.
Mit hiányolhatunk vissza a régi fürdőkultúrából? Van egyáltalán ilyen, szerinted?
De önmagában szerintem az, hogy a tárgyak sokkal különbek, sokkal szebbek, mint a maiak. Ezek igazából kis mesterművek, bármelyiket, hogyha megnézzük, van közülük sok, ami már el is tűnt ebből a világból, hiszen ezeket a fali kutakat, amiből elég sokat bemutatunk, szinte ma már sehol nem lehet látni.
Egyébként, hogyha valaki esetleg úgy szeretne feldíszíteni a fürdőszobáját, hogy ilyen régi, antik fürdőszobakellékeket szeretne, vagy azokkal szeretné építeni, van erre lehetőség, lehet még valahol ilyen régi, antik darabokat kapni.
Ezek a tárgyak úgy kerültek ide, hogy egy győri mester, Harcsás László gyűjti őket és restaurálja. A kiállítás végeztével árverést fogunk rendezni, ahol ezek a tárgyak megvásárolhatók.
Fejezett a közfürdők története, mivel Európában a magánfürdők hiánya miatt a 16. századig a nyilvános fürdők jelentették a tisztálkodás szinte egyedüli lehetőségét a lakosság számára. A fürdős, illetve egy suhanc reggelenként kürtszóval vagy rézüstöt verve járja végig a város utcáit, hírül adva, hogy kinyitott a fürdő. Az előkelő fürdőházakba belépve vendégeket a fürdőmester fogadta. Aztán minden egyes idegennek beírták a nevét és az adatait egy nyilvántartó könyvbe. A fürdők tulajdonosai gyakran ragaszkodtak ahhoz, hogy az idegen országbéliek csakis tanácsnoki ajánlással léphessenek be a fürdőbe. A fürdővendégek levetett ruháit egy asszony őrizte. Ezek az idősebb nők rossz hírnek örventek. Gyakran kerítőnőként is tevékenykedtek. Sok fürdőben, például Frankfurtban, több nyilvános fürdőben is együtt fürödtek nők és férfiak. A meztelenség nem okozott különösebb problémát. A vendégek a szolgáltatások széles körét vehették igénybe. Végeztek hajmosást, borotválást, és emiatt a hivatalos borbélyók és fürdőmesterek között kitört a háborúskodás. A borbélyók gyakran fordultak a városi tanácshoz, azért, hogy a fürdőházakban tiltsák meg a borbé tevékenységet, de végeztek masszírozást is, mely egy fürdőszolgát legtöbbször azonban fürdőlányok végeztek, akik más jellegű szolgáltatást is szívesen nyújtottak. Az egyik leglényegesebb szolgáltatás azonban a gyógyítás volt. A fürdőmester értett a sebgyógyításhoz, a köpőzéshez, érvágáshoz. A városok polgárai szívesebben fordultak a fürdősökhöz tanácsért, mint a hivatásos orvosokhoz. Fontos bevételi forrás volt az érvágás, melyet harmadnaponként ajánlottak a fürdőzőknek, akár a tyúkszembetegségről, akár gyomorfekéről volt szó. A jobb hírű fürdőházakat külön őrség védte a bemerészkedő csőcseléktől. Ezekbe a kastélyszerű házakba kimondottan csak gazdag polgárok, nemesek járhattak. A nyilvános fürdők tulajdonosai rettegtek attól, hogy a fürdőházukról elterjed, vérbaj terjesztenek. Az egymással rivalizáló fürdősök gyakran ekként tették tönkre egymást.
Ezek kifejezetten otthoni kellékek. Van, amit így használtak fürdőkben és közfürdőkben?
A közfürdőkről annyit, hogy tulajdonképpen több száz évre visszamenőleg, ha megnézzük a tisztálkodás történetet, akkor mindennapi életünkben nagyon nagy szerepet játszott a közfürdő. Nagyon nehéz szétválasztani az intim szférát a közszférától, tehát az otthoni tisztálkodás az tulajdonképpen ezekben a közfürdőkben történt, illetve az otthoni tisztálkodás kiváltott a közfürdőkben történt. A tisztálkodást gyógyítottak is, eret vágtak, purgáltak. Nálunk a közfürdők nagyon érdekes, hogy például Nyugat-Európában a közfürdőknek a története a 16. század vége 17. század elejéig datálható. Kimutatott források szerint ezek a közfürdők a törökkori közfürdők, itt megemlíteném Szokoli Mustafa nevét például, aki nagy közfürdőépítő volt és a Rudas fürdőt építette. Ezeket a közfürdőket keresztények is látogathatták feltetően, tehát egy forrás szerint éjszaka. Ezek a híres felvidéki erdélyi közfürdők közé is tették nyomtatásban a látogatóknak a névsorát, akik között voltak híres írók, például Mikszát, Herkules fürdőbe járt gyógyítatni a reumáját, vagy színészek, színésznők, újságírók, tehát tényleg népszerűek voltak a közfürdőink.
Miért szűntek meg ezek a közfürdők?
Ezek végül is nem csak úgymond a tisztálkodást biztosították a betérőknek, hanem egyéb más jellegű szolgáltatásokat is. Azt lehet mondani, hogy bubordéházként is szolgáltak. Későbbi piros lámpás házak elődei voltak. A másik, hogy terjesztették a úgynevezett francia betegséget, a vérbajt, és volt egy harmadik oka is, hogy tulajdonképpen orvosi szempontból károsnak tartották, hogyha meleg víz hatul a test üregeibe. Támadta az egyház, pontosan azért, mert bordélyházaként működtek. Egy forrást idézünk is, hogy egész családok úgymond fürdőtisztességben, tehát ilyen fürdőköpenyben majdnem azt lehet mondani, hogy mesztelenül vonultak télvíz idején is a közfürdőkbe igényt venni a közfürdői szolgáltatásokra. Ezekben a közfürdőkben egyébként nem csak egyszerű emberkék jártak, hanem fejedelmek, sőt titokban, inkognitóban királyok is. És akkor, amikor úgymond elfajult a közfürdőkben az élet, összeesküvések, politikai cselszövések történtek, akkor ez már úgymond megengedhetetlenné vált ezeknek a közfürdőknek a működése. És akkor jött tulajdonképpen Nyugat-Európa úgymond száraz korszaka, úgy hívják, fürdőtörténetben, ahol hát igen, a higiéniának hiányában voltak az emberek.
Mi a különbség az akkori közfürdők és a mostani fürdők között, mint például Gellért, vagy Rudas, vagy bármelyik magyar fürdő?
Tulajdonképpen annyi, hogy talán inkább folytott társasági élet a régi közfürdőkbe, tehát itt az egyik kiállított képen látható, hogy a szerelmi légyottok, találkák, zenekarok, konyhák működtek a közfürdők mellett, és ezzel szórakoztatták a betérőket, tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a társasági élet miatt különbözik a mostani közfürdőktől.
Ha itt körülnézek a falon, végig ilyen írások vannak, rövid cikkek, képek, stb. Úgyhogy most valaki végig akar itt menni, akkor ez mennyi időt vesz igénybe egyébként, és mik vannak ezeken a falakon? A
fürdőtörténetet próbálja nagyon röviden, tényleg nagyon érintőlegesen végigkövetni, egészen az ókortól, mondom 1910-1920-ig. Körülbelül 5 tabló foglalkozik a nyugat-európai fürdőkultúrával, az ókori Görögország fürdési szokásai, fürdőkultúráig, az első zuhanyábrázolása kitér a közfürdőkre, a magyarországi fürdőkultúra, a magyar fürdőkultúra, meg egészen a honfoglalástól a római kori közfürdők, itt Zsigmond királyunk első fürdőpalotájának rajzái, de ugyanígy több tablót szenteltünk a törökkori fürdőknek is, és hát a híres Gellért fürdő, illetve hát a korábbi elődje a Sáros fürdőre is kitérnénk, amiben talán nagyon érdekes, hogy Evlia Cselebinek a török fürdőkről készült leírása megemlíti a sáros fürdőt, ami azért volt jó, főleg a török nők számára, mert hát hogy is mondjam, minden szörzetüktől pontosan vallásjogok miatt igyekeztek megszabadulni. És a sáros fürdő sárja, iszapja, az valószínűleg olyan maró hatású, savas hatású volt, amivel tulajdonképpen ezt az epillálást elvégezhették. Utána kitérnénk nagyon röviden, nagyon vázlatosan a paraszti kultúrára, ami hát feltétlenül nem olyan tarka és nem olyan sokszínű, és a továbbiakban pedig rátérnénk tulajdonképpen az egyes fürdőszobaszereknek történetének a bemutatására. Tehát az árnyékszék, a kád történetének a bemutatására, a toalettszerek történetére, a puder, a pomádé, a bajusz, ödrő, zsír, a tükör története, a toalettasztal története, külön tablót szenteltünk a bidé és a piszoár bemutatására.
Mondtad, hogy tükör történelme, hát tükörének igazából csak a kerete változhatott, és érdekelne, hogy milyen változások mentek végbe a tükörnél.
Régen, az ókorban azért a tükör nem volt ismeretes, tehát ez a foncsolózott eljárás nem volt ismeretes, mert tükörpótló csiszolt fémeket használtak. Hogy mikor lép be ez a foncsolózott tükör, ez egészen késői, tehát úgymond újkori. Nagyon érdekes, hogy a kiállításon próbáljuk a források között megemlíteni magát, tehát kicsit kitekinteni a vallásra is, hogy a varázstükör, hogy kultúránknak hány ágába épült be a tükör, mert ez mindig foglalkoztatta az embert, belenézek a tükörben, meglátom magamat. A formájuk meg hát önmagukért beszélnek. I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Még egy rövid érdekesség a 19. századból, a zuhany leírása. A fürdőberendezéseknek tartozékát alkotja a zuhany, mely alatt az emberi testre lövellő vízsugarat vagy sugarakat értjük. Ha a zuhanyt egy vízsugár alkotja, sugárzuhanynak, ha aprók vízsugarakat alkotják, tűzzuhanynak, ha pedig esőszerűen hat, esőzuhanynak nevezik. Van fej, hát, oldal és altej zuhany, aszerint, amint a vízsugár az emberi testet éri. Patkó Györgyit és Sifári Gabriellát hallottátok a Parag galériából, ahol a Fürdővilág annó című fürdőtörténeti kiállítás lesz február 22-e és 30-a között. Ezt a 6. kerület Bajcsi Zsilinszky út 5-ben február 22-e és 30-a között tekinthetitek meg. Ez volt a vizit Vízott Metaflórával.